Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész erőddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az ember számára olyan lezáratlannak tűnik Szent Máté leírása. Arról beszélt, hogy összefognak a farizeusok és a szadduceusok, hogy lejárassák az Úr Jézus tanító működését. Kérdéseket tesznek föl, hogy tévedés gyanújába keverhessék őt. De sikertelen a próbálkozásuk. Ez a harmadik provokáció, amit a mai evangélium leír, melyik a nagy parancs a törvényben. Megjegyzendő, hogy a héberben nincs fokozás nagy-nagyobb, ezért csak a nagy parancsot, vagyis a fő parancsot tudakolják. Igencsak meglepő lehetett számukra, hogy az Úr Jézus a két parancs idézésével válaszol. Nem maga a parancs volt a meglepő, hanem a kettő összekapcsolása, szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Az elsőt ugyanis komolyan és látványosan teljesítették, a másik azonban elsikkadta mindennapjaikban. Sőt, mint annyian mások is, igyekeztek mások kárából hasznot húzni. Szent Máté azonban a leírásában nem mondja el, hogy mi lett az eredménye a sunyi próbálkozásuknak. Szent Márk azzal fejezi be a leírást, hogy a farizeus jóvá hagyja az Úr Jézus tanítását. Szent Lukács viszont tovább viszi az okoskodást a farizeusnál azzal, hogy ki is lenne az ő fele barátja, és ekkor hangzik el az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd. Itt viszont úgy tűnik, hogy Szent Máté nem ad végleges választ a farizeus provokációjára. Ám ha tovább lapozunk a szövegben, a következő fejezetben egy hosszú és súlyos választ kapunk, amit az Úr Jézus a farizeusoknak címez. Hétszeres jajt kiált rájuk, és így részletezi is, hogy miért esnek ítélet alá. Ezek a jók pedig világossá teszik, miért meglepő számokra az, hogy az Úr Jézus két parancsot is idéz, mint legfontosabbat. Az Úr így összegzi az ő felfogásokat, mondják, de nem teszik. Tehát tudnak Isten kívánságáról, de az egyiket nem veszik komolyan, az Isten előtt hódolnak ugyan, néha talán túlzásokba is viszik ezt, de az Isten képmásával az emberrel keveset törődnek, illetve csak önmagukra gondolnak, a többiek csak eszközök számukra a maguk hatalma és kényelme dolgában. Jaj nektek, farizeusok, mert hatalmaskodtok az embereken. Mint vezetők, akik magukat helyezték ebbe a pozícióba, megkívánják másoktól a törvény pontos betű szerinti beteljesítését. Igaz, maguk törekszenek erre, de még igazabb, hogy másokat könnyen megítélnek. Ha pedig hibát találnak, le is nézik a vétkeseket vagy tudatlanokat. Ezzel valójában ketté is osztják a társadalmat. Egyik része ők maguk, akik példaszerűen élnek, legalábbis a maguk véleménye szerint. A másik része a semmire kelő népség, akik csak kevéssé törekednek a törvény betartására. Ők a bűnösök és lenézett népcsoport, akik kötelesek nagy tisztelettel viseltetni a példaadók iránt. Erre hívják föl az emberek figyelmét azzal, hogy az utcasarkokon imádkoznak, vagy hosszúra engedik ruhájukon az imabojtokat, a zsinagógákban pedig az első helyeket foglalják el. Az Úr úgy véli, hogy a buzgóságuk inkább az embereknek szól, mint Istennek, és emberi tiszteletet akarnak kivívni, nem pedig Isten dicsőségére szolgálni. Az ilyen viselkedésben föl sem merül a fele barát szeretete. A törvénytiszteletük sem szívből való, mert a külsőségek megtartása mögött ott rejtőzik a haszonlesés és az önzés. Fölélik az özvegyek házait, mondja szemükbe az Úr ezt a szörnyű vétket. Nem véletlen az undort keltő hasonlat az Úr szájából. Tisztára mossák a pohár és a tál külsejét, de belül rablott holmival és szennyel vannak tele. A másik hasonlat is ehhez hasonló, fehérre meszelt sírok, amelyek belül undoksággal vannak tele. Ez a képmutatás jellemzi a farizeusok látszólagos életszentségét. A felebarát iránt tehát nem tanúsítanak szeretetet, segítőkészséget, hanem inkább tiszteletet és szolgálatot márnak el tőlük. Valójában azt kell mondanunk, hogy a farizeusok vallásos buzgósága igazán egy furcsa hitetlenséget takar be. A külső Isten tiszteletben buzgók és áldozatosak, de szinte minden tartalom nélkül. Elfogadják az Isten törvényét, és mégsem törődnek Isten szívből jövő imádásával. Amit viszont megtesznek, azt nem hitből, hanem az engedelmesség látszatából teszik meg. Nem véletlenül beszél az Úr Jézus arról, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, a mammonnak is, meg Istennek is. A kettő egyszerre nem lehet igaz. És valóban, az Isten szolgálatuk csak külsőség, a hatalom és tekintély megszerzése, megtartása érdekében. Ez a kifordított vallásosság teszi érthetővé Krisztus szavait, ne kövessétek a tetteiket. Máskor az Úr éppen a tetteket követeli, vagyis a gyümölcstermést. A farizósok gyümölcsei tartalom nélküli pompásság, szépen festett kifújt tojás, de még résznek sem jó. Nem túlzó megállapítás Krisztustól, hogy belül szennyel vannak tele. Ezt éppen a proféták megölése igazolja. Soha nem akarták elfogadni gőgjükben, hogy az Úristen figyelmeztesse őket valamire. Ezért bántak el a prófétákkal. Szavaikat ugyan megjegyezték és lejegyezték, de soha nem tartották meg. Ezért küldött hozzájuk Isten újabb és újabb megbízottakat, de szavuknak foganatja nem volt soha. Ha csak a tiszteletükre emelt síremléket nem tartjuk annak. Az Úr Jézus mélységes fájdalma kap hangot a rájuk kiáltott jajokban. Ezt a magatartásukat fogják betetőzni Krisztus megölésével. Ezek után kissé csodálkozhatunk azon, hogy pontosan ez az evangéliumi részlet Szent László királyunk ünnepén a liturgia része. Az ellentét persze nyilvánvaló, a főparancs kérdéses volt a farizeusok számára, de a mindennapi gyakorlatban Szent László király életében ez egyáltalán nem volt kétséges. Megtette, mindig ez vezérelte. Annak ellenére, hogy sok háborút volt kénytelen viselni, mégis a felebaráti szeretet példaképe. Még Szent István királyt az adakozás, az alapmizsnálkodás példaképének tekinthetjük, addig Szent László nem az anyagi, hanem az erkölcsi adakozásban tűnt ki. A szétzilált országban nem csak politikai értelemben, hanem erkölcsi vonatkozásban is rendet teremtett. Szigorú törvényekkel állta útját a lopás mindennapi szokásának, rendelkezett a házasság védelméről, az erkölcsi élet dolgairól. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a krónikás így összegezte törvényhozó működését, minden ítéletében Isten félelmét tartotta szem előtt. Az sem véletlen, hogy az életét megjelenítő fali képek legtöbbször a konokkal vívott csata egy jelenetét ábrázolják. A súlyos sebet kapott király megakadályozza egy leány elrablását. Életének ez a kiragadott példája rávilágít arra az áldozatosságra, amivel országának és népének gondját viselte. Sík Sándor így fogalmazta meg ezt: szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét, minden pillanatban kész odadobni azt az egyháznak, hazának, egyeseknek, mindenkinek. Két szent ügy lebegett a szem előtt, Isten ügye és a magyarok ügye. Ha az Úr Jézus ezt mondta az embereknek a farizeusok példája láttán, hogy tetteiket ne kövessétek, akkor az egyház által éppen az ellenkezőjére állítja példaképül Szent László királyt. Isten imádása és az emberek szolgálata volt uralkodásának vezérlő elve. Ezt hirdeti a sok legenda is, ami alakját körülfonja. Fele baráti szeretetét hirdeti az a sok csoda is, ami közbenjárására a halála után történt. Valójában a magyar nép avatta őt szenté tisztelete, kultusza által. Ezt hagyta jóvá az egyház, amikor 100 évvel később, 1192-ben a szentek sorába iktatta őt. Ünnepe figyelmeztetés számunkra. Nem a külső csillogás a fontos, hanem a belső érték. Nem csak Istent, hanem a fele barátunkat is szívből és teljes erőből kell szeretnünk. Amen.